és 6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Huszonhárom óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A németek azzal fenyegettek meg, hogy nagyon durva, súlyos következményei lesznek annak, ha nem adjuk fel a nemzeti érdekvédelmét Ukrajnával szemben, mondta el a külgazdaság és külügyminiszter, miután részt vett az EU-s külügyek tanácsán Brüsszelben. Szijjártó Péter szerint a Brüsszel-Berlin-Kijev-tengely kormányváltást akar Magyarországon. Bejelentette azt is, hogy Magyarország és Szlovákia között egy új dízel és benzinvezeték épül a pozsonyi és százhalombattai finomító összekötése érdekében. Ez 127 kilométer hosszú lesz, 1,5 millió tonna olajat tud majd szállítani, és már a következő év elejére elkészülhet. Az Európai Bizottság ideológiai alapon el akarja venni az olcsó orosz kőolajat Magyarországtól, közölte a tárcavezető. Felhívta a figyelmet arra, hogy a javaslatot 3 nappal a magyarországi választás után tervezik beterjeszteni. Az Európai Unió határozott és nem akar orosz energiát importálni, közölte az EU energiaügyi biztosa Brüsszelben a tagállamok energiaügyekért felelős minisztereinek tanácskozását megelőzően. Dai Jorgensen szerint az ukránok dolgoznak a barátság kőolajvezeték megjavításán. Veszélyes precedens teremt az Oroszország elleni szankciók amerikai feloldása, ugyanis kevesebb pénzt kell juttatni Moszkvának a háborúzásra, nem pedig többet, jelentette ki az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Kaja Kallas reményét fejezte ki, hogy a hét második felében esedékes uniós csúcs értekezleten Magyarország rábólint a 90 milliárd eurós hitel Ukrajnának való folyósítására. Ismét megindulhatott a tartályhajók forgalma a Hormuzi szorosban, miután hetekig alig haladt át hajó a stratégiai fontosságú vízi úton. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint indiai és iráni hajók is feltűntek a térségben, miközben a kínai járművek elhagyták azt. Összesen 2 millió dollár vészhelyzeti forrást tett elérhetővé Libanon, Irak és Szíria számára a WHO. Az egészségügyi világszervezet arról tájékoztatott, Iránban becslések szerint több mint 100 000 ember kényszerült lakhely elhagyására az amerikai-izraeli légicsapások következtében, míg Libanonban mintegy 700 000 belső menekültet tartanak nyilván. Lemondott mentelmi jogáról kihallgatta a rendőrség Dúró Dórát. A Mi Hazánk elnök helyettese felidézte, a Gödi akkumulátorgyárhoz a bűnvadászokkal közösen szervezett tiltakozásuk miatt indítottak ellene eljárást. Az igazságügyi minisztérium elindította a mesterséges intelligencia alapú jogi információkeresőt, a jog.gov.hu-t, jelentette be a tárcavezető. Tuzson Bence kiemelte, a fejlesztés célja egy felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy mind a lakosság, mind a jogászok könnyen, gyorsan és pontosan találják meg a számukra szükséges jogi és szakmai információkat. Akár 7,5 millió forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak cégek, kutatóhelyek és magánszemélyek innovációk és kutatási eredményeik levédetésére. Erre a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal újra megnyíló 500 millió forintos pályázati keretéből lesz lehetőség. Az Exim Magyarország megnyitotta a kérelmek befogadását a Demján Sándor programban elérhető megemelt keretösszegű finanszírozási termékeire. Az MT-vel azt közölték, a program teljes keretösszegét nemrég 200 milliárddal 900 milliárd forintra emelte meg a kormány. A cél, hogy kedvező pénzügyi lehetőségeket biztosítsanak a KKV-k beruházásai, fejlesztései, működésük és külpiaci terjeszkedésük támogatására. Az állatvédő civil szervezetek részére kiírt 1 milliárd forintos keretösszegű pályázaton idén 472 állatvédő civil szervezet kapott támogatást, jelentette be a területért felelős kormánybiztos. Idén már a második 1 milliárd forintos keretösszegű pályázat eredménye született meg, ami mérföldkő, tette hozzá Ovádi Péter. Végül az időjárásról, egyre több lesz felettünk a felhő, zápor zivatar előfordulhat, sokfelé felerősödik a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -1 és +4, napközben 10 és 15 fok között alakul, híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Hétfői adásunk témái: Krisztus kapcsolaton nyitja meg szemünket az igazságra, Leó pápa úrangyala imája. Azonnali tűzszünetét a Közel-Keleten. A Szentatya felhívása. Isten azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája egy római külvárosi plébánián tartott szentmisén. A Szentatya szombat délután beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. Krisztus kapcsolatot nyitja meg szemünket az igazságra. Leó pápa úrangyala imája.
Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
Nagybőjt negyedik vasárnapján, letáre, az öröm vasárnapján, amely jelzi húsvét közelettét, 14. Leó pápa a vakon született meggyógyításának evangéliumi szakaszán fűzte elmélkedését, és arra buzdított, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket annak tudatában, hogy Krisztus szeretete gyógyított meg bennünket, önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. A vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűjt mintegy 20 000 hívőt, a pápa kifejtette, hogy a hit nem egyfajta ugrás a sötétségbe, ahogyan azt az évszázadok során gondolták, hanem részesedés Krisztus látásmódjából. Ő hozzá hasonlóan nyitjuk meg szemünket mások szenvedéseire, a világ sebeire, éber, figyelmes és prófétai hittel vigyük el a világba az evangélium fényét, kérte a Szentatya. Nagybőjt negyedik vasárnapjának evangéliumi szakasza egy vakon született meggyógyítását beszéli el. Ennek az epizódnak a jelképei révén János evangélista az üdvösség misztériumáról szól nekünk.
Del mistero della salvezza.
Kezdte beszédét Leó pápa. Miközben homályosságban élünk, miközben az emberiség a sötétben járt, Isten elküldte fiát, mint a világ világosságát, hogy megnyissa a vakok szemét és megvilágítsa életünket. A próféták megjövendőlték, hogy a messiás megnyitja majd a vakok szemét, utalt a Szentatya Izaiás próféta és a 146. Zsoltán szavaira, megállapítva, hogy Jézus maga is hitelesíti küldetését. Máté evangéliumában mondja, hogy a vakok látnak, és János evangéliumában így mutatkozik be: én vagyok a világ világossága.
Io sono la luce del mondo.
Valóban mindannyian mondhatjuk, hogy született vakok vagyunk, mert önmagunktól nem vagyunk képesek megérteni az élet misztériumának mélységét. Ezért testesült meg Isten Jézusban, hogy emberi mi voltunk sara, összegyúrva a kegyelem leheletével új fényt kaphasson, amely képessé tesz, hogy végre önmagunkat, a többieket és Istent az igazságban láthassuk. Leó pápa meglepőnek nevezte azt a tényt, hogy az évszázadok során elterjedt, és még ma is fennálló nézet szerint a hit egyfajta ugrás a sötétbe.
Salto nel buio.
Lemondás a gondolkodásról, mintha a hit szerint élni azt jelenteni, hogy vakon hiszünk. Az evangélium azonban azt mondja nekünk, hogy a Krisztussal való kapcsolatunk megnyitja szemünket olyannyira, hogy a vallási vezetők kitartóan kérdezik a meggyógyított vaktól: hogyan nyílt meg a szemed, és mit csinált veled? Hogyan adta vissza a szemed világát? Mi is, akik meggyógyultunk Krisztus szeretete által, arra kaptunk meghívást, hogy nyitott szemmel éljük meg kereszténységünket. A hit nem egy vak cselekedet, nem azt jelenti, hogy lemondunk az értelemről, hogy elhelyezkedünk egy olyan vallási bizonyosságban, amely elfordítja tekintetünket a világról. Éppen ellenkezőleg, a hit segít nekünk, hogy Jézus szempontjából az ő szemével lássunk, a hit részesedés az ő látásmódjából. Idézett 14. Leó pápa, elődje Ferenc pápa, Lumen Fidei, a hit világossága kezdetű enciklikájából. Ezért tehát azt kéri tőlünk, hogy nyissuk ki szemünket, ahogyan ő tette, különösen mások szenvedéseire és a világ sebeire. Ma különösen az emberi szív olyan sok kérdése, a korunkat jellemző igazságtalanságok, az erőszak és a szenvedés drámai helyzetei láttán szükség van egy éber, figyelmes és prófétai hitre, amely megnyitja a szemeket a világ sötétségeire és elhúzza az evangélium világosságát, a béke, az igazságosság és a szolidaritás iránti elkötelezettség révén. Tanított a 14. Leó pápa, majd Máriához fohászkodva fejezte be az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédét. Kérjük Szűz Máriát, járjon közben értünk, hogy Krisztus világossága megnyissa szívünk szemét, hogy szerényen és bátran tanúságot tehessünk ő róla.
Angelus Domini nunciavit Marie.
Azonnali tűzszünetet a Közel-Keleten. Leó pápa felhívása. Az úrangyala elimádkozása után Leó pápa a Közel-Keleten immár 2 hete a háború borzalmas erőszaka miatt szenvedő népekre hívta fel a figyelmet. Megöltek több ezer ártatlan embert, és sokakat otthonuk elhagyására kényszerítettek. Leó pápa imádságos közelségéről biztosította mindazokat, akik elvesztették szeretteiket, az iskolákat, kórházakat és lakóhelyeket ért támadások következtében. A Szent Atya nagy aggodalmának adott hangot a libanoni helyzet miatt is. A pápa kifejezte reményét, hogy létrejönnek a párbeszéd olyan útjai, amelyek az ország hatóságait támogathatják a súlyos válság tartós megoldásainak megvalósításában minden libanoni közös javára. A pápa ezután a konciktus felelőseihez fordult Közel-Kelet keresztényei, valamint minden jó akaratú férfi és nő nevében, azonnali tűzszületre szólítva fel őket.
Cessate il fuoco!
Nyíljanak meg újra a párbeszéd útjai, hangzott a pápa felhívása, hangsúlyozva, hogy az erőszak soha nem vezethet a népek által várt igazságossághoz, stabilitáshoz és békéhez. Leó pápa végül szeretettel köszöntötte a Szent Péter téren összegyűjt nemzetközi hívősereget, megelmítve spanyolországi és itáliai zarándokok csoportjait, közöttük a bérmálkozás szentségére készülő fiatalokat. Isten mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét hozzon az emberiségnek. Leó pápa homíliája. A Jézus Szent Szíve plébánián letáró vasárnap délután bemutató szentmiséjén 14. Leó pápa hangsúlyozta, hogy a békét csak párbeszéd útján lehet megvalósítani. Akik a háború mellett döntenek, nem hivatkozhatnak Istenre, akit nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. A vakon született meggyógyításáról szóló evangéliumi szakaszhoz fűzött szentbeszédében Leó pápa arra buzdított, hogy terjesszük Krisztus fényét, az ajándékba kapott kegyelem kincsét, soha ne hagyjuk figyelmen kívül a szenvedők kiáltásait. A keresztség ajándékának erejével váljunk új teremtményekké, kérte a Szent Atya. Kedves fivérek és nővérek, az eukarisztia ünneplését ma minden eddiginél jobban az öröm jellemzi.
Intonata alla gioia.
Kezdte homíliáját 14. Leó pápa. Nagybőt 4. letári vasárnapján, utalva a kezdőjének Izaiás próféta szavaira, örül Jeruzsálem. Ez elgondolkodtat bennünket, állapította meg a pápa. A világban jelenleg sok testvérünk szenved erőszakos konfliktusok miatt, amelyeket az az abszurd elvárás provokál, hogy a háború megoldja a problémákat, miközben a békéért szüntelen párbeszédet kell folytatni. Leó pápa szólt azokról, akik még Isten nevét is megkísérik bevonni ezekbe a halált hozó döntésekbe. Istent azonban nem lehet a sötétség szolgálatába állítani. Ő mindig azért jön, hogy fényt, reményt és békét adjon az emberiségnek és azoknak, akik hozzá fohászkodnak, a békét kell keresniük, hangsúlyozta a Szent Atya. A pápa rámutatott az öröm vasárnap üzenetére. Bármilyen mélységbe is zuhanjon az ember a bűnei miatt, Krisztus fénye képes arra, hogy megszabadítsa a bűnöst a gonosz által okozott vakságtól, hogy új életet kezdhessen. Jézus és a vakon született találkozását a Szent Atya egy születés jelenetéhez hasonlította, amelynek következtében a vakon született új világot fedez fel,
scopre un mondo nuovo,
önmagát, a többieket és az életet Isten szemével látja. A pápa arra buzdított, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Miben áll ez a tekintet? Mit árul el? Mit jelent az, hogy Isten szemével nézni? János evangélista elbeszélése szerint ez elsősorban azt jelenti, hogy le kell küzdenünk azokat az előítéleteket, akik egy szenvedő emberben csupán megvetendő, kitaszítottat, elkerülendő problémát látnak, és bezárkoznak önző individualizmusok páncéltornyába, mutatott rá válaszában a pápa. Jézus a vakon születettre szeretettel tekint, nem úgy, mint egy alacsonyabb rendű lényre, hanem mint egy kedves és segítségre szoruló emberre. Így találkozásuk alkalom arra, hogy mindenkiben megmutatkozzon Isten műve. A csodában Jézus kinyilatkoztatja isteni hatalmát, az ember pedig, mint a újra végigjárna a teremtés gesztusait, a sár és a nyár segítségével újból teljes mértékben visszanyeri szépségét és méltóságát, mint Isten képmására és hasonlatosságára teremtett teremtmény. Így a fény tanújává válik.
Diventa testimone di luce.
Mutatott rá a pápa, majd felsorolta az új helyzetből adódó nehézségeket, kiemelve az ellenségeskedést, amely odáig vezet, hogy még szülei sem merik megvédeni vakon született gyermeküket. A meggyógyított vak férfi kialgatása során mindenek előtt Jézus vádolják azzal, hogy a gyógyítás érdekében megszegte a szombatot. A jelenlévőkben tehát egy még súlyosabb vakság tárul fel, mivel nem látják az éppen előttük lévő Isten arcát, ezért az üdvözítő találkozás lehetőségét apró pénzre váltják, arra a meddő biztonság érzetre, amelyet a formális fegyelem jogszerű betartása nyújt számukra. Jézus ilyen értetlensége szemben azt mutatja meg, hogy nincs olyan szombat, amely akadályozhatná a szeretet cselekedetét. A pápa emlékeztetett rá, hogy a szombati pihenés értelme Izrael népe számára, mint számunkra a vasárnap, az Úr napja, vagyis az, hogy ajándékként megünnepeljük az élet misztériumát, amellyel szemben senki sem hagyhatja figyelmen kívül a szenvedő testvérek segélykiáltását. Jézus arra kér minket, hogy az első keresztény közösségekhez hasonlóan éljünk,
la prima comunità cristiana,
ahol a testvérek kitartóan imádkozva, örömmel és egyszerű szívvel osztották meg egymással mindazt, amiük volt. Akkor is voltak megpróbáltatások, de ők a keresztség ajándékának erejével igyekeztek új teretményekként élni, közösségben és békében mindenkivel. A Szent Atya ezután elismerő szavakkal szólt a plébánia mintegy 90 éve tartó küldetéséről, amelynek során szolidaritásról tanúskodva gondot fordítanak a szegénység, a kirekesztés és a vészhelyzetek miatt szenvedőkre, különös tekintettel a közeli Rebibia börtön jelenlétére. Sok segítséget nyújtanak a más országból érkezőknek, hogy beilleszkedhessenek, lakást, munkát találjanak. A pápa utalt azokra is, akik saját érdekeikre gondolva kihasználják a rászorulókat, de a helyi karitász elkötelezetten küzd ezekkel a kihívásokkal szemben, otthon biztosítva nehéz helyzetben lévő nőknek, anyáknak, oktatásban részesítve a gyermekeket, fiatalokat. Leó pápa ez alkalommal is felidézte Szent Ágoston tanítását, emlékeztetve rá, hogy Isten arcának tükörképévé kell válnunk a világban. A hippói egyház tanító, amikor Isten arcáról beszélt, így szólt korának keresztényeihez.
Quale volto all'amore?
Milyen a szeretet arca? Milyen az alakja, milyen a termete, milyen a lába, milyen a keze? Vannak lábai, amelyek az egyházhoz vezetnek. Vannak kezei, amelyek a szegényeknek adnak. Vannak szemei, amelyekkel megismerhető az, aki szükségben van. És hozzáfűzte a jótékony szeretetre utalva, tartsátok meg, öleljétek át, semmi sem édesebb nála. Leó pápa ezután a következő szavakkal zárta homíliáját a Jézus Szent Szíve római plébánián öröm vasárnap délután bemutatott szentmiséjén. Íme a fény ajándéka, amelyet rátok bíztak, hogy az teljes szépségben növekedhessen bennetek és egymás között, és hogy azt imával, a szentségek gyakori vételével és karitatív cselekedetekkel terjesszétek a világban. Továbbra is kötelezzétek el magatokat ezen az úton. Jézus Szent Szíve, akinek a plébániátokat szenteltétek,
il sacro cuore di Gesù, a cui la vostra parrocchia è dedicata,
formálja és őrizze egyre inkább ezt a szép közösséget, hogy Krisztus érzéseihez hasonlóan éljen, és tanúságot tegyen örömmel és odaadással a kegyelem kincséről, amelyben részesült. XIV. Leó pápa szombaton beköltözött az apostoli palota pápai lakosztályába. A Szentatya szombat délután elköltözött a Szent-Uffíció palotából, az egykori hittani kongregáció épületéből, a Leó pápa pápaságának első 10 hónapjában lakott, és március 14-én szombaton délután a Szentatya birtokba vette lakását az apostoli palotában, és a legközelebbi munkatársaival beköltözött az elődei által korábban használt helyiségekbe. Adta hírül március 14-én szombaton délben Matteo Bruni, a Szentszék sajtó irodájának igazgatója. A Szentatya eddig a Szent-Uffíció épületében lakott, ahol egyébként a püspöki dikasztérium prefektusaként szolgált, és ahol mindez idáig lakott. A most felújított pápai lakás az apostoli palota 3. lodzsáján található. Különböző helyiségekből áll, beleértve a magándolgozó szobát, ahonnan a pápa a Szent Péter téren elhangzó Angelus imát, úrangyala imát mondja, és ide tartozik még a könyvtára is egy kis kápolna is. 2025. május 11-én megválasztása után 3 nappal Leó pápa újra megnyitotta a pápai lakosztályt az apostoli palotában, eltávolítva azokat a pecséteket, amelyeket április 21-én helyeztek el Ferenc pápa halála után, aki úgy döntött, hogy a Szent Márta házban fog maradni és ott lakik. Az első pápa, aki az apostoli palota 3. lodzsáján, ebben a pápai lakosztályban lakott, Szent 10. Pius pápa volt 1903-1914 között, szól a szentszéki tájékoztató. A Ferenc pápa halálát követő bíborosi konzisztóriumok során szinte közös véleményként fogalmazódott meg a kérés a leendő pápa felé, hogy péteri szolgálatát az apostoli palota pápai lakosztályában végezze. A pápai lakosztály felújítása 9 hónapig tartott, mert Leó pápa néhány közvetlen munkatársával együtt szeretne lakni, ami számára, mint ágostörendi szerzetes, számára egészen természetes és magától értetődő. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsúrit, a hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jópásztor Óvoda Alapfokú Művészeti Intézet 4. osztályos diákjaival beszélget gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről, Jézus színeváltozásáról, Szent József és Szent Benedek életéről.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, ámen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. A mai műsorban gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről és Jézus színeváltozásáról fogunk beszélgetni. Aztán kitérünk Szent József életére, Jézus nevelőapukájának életére és Szent Benedek életére. Boldogasszony ünnepek, milyeneket ismerünk? Bíborka.
Gyertyaszentelő boldogasszony.
Így van. Mikor ünnepeljük?
Február 2-án.
Így van. Köszönöm szépen. Most pedig fogunk tanulni egy új ünnepről, gyümölcsoltó boldogasszony ünnepéről. Ezt az ünnepet nem sokára fogjuk márciusban ünnepelni, március 25-én. Mindkét esemény, tehát Jézus színeváltozása is, meg a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe is fontos teológiai üzenettel bír. Erről szeretnék először beszélni, hogy akkor a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepe az mit is jelent. Március 25-én van, és az angyali üdvözlet, vagyis Jézus megtestesülésének az emléknapja. Ez az ünnep kiemelt jelentőséggel bír, hiszen ekkor kezdődött el a megváltás műve. Mert ha Mária nem igent mond Gábriel arkangyalnak, akkor ugye nem is született volna meg a kis Jézus, és akkor minket nem váltott volna meg Jézus. A bibliai események jelentőségéről szeretnék beszélni. Az eseményről Lukács evangéliuma első fejezet 26. sorától 38. soráig számol be, ahol Gábor arkangyal megjelenik Szűz Máriának, és bejelenti, hogy Isten fiának anyja lesz. Ez a pillanat az üdvtörténet egyik legfontosabb mozzanata, hiszen ekkor történik meg az ige megtestesülése. Vagyis Isten emberi alakot ölt. Hogyan szólt az angyal Máriához? Nóri.
Az angyal így szólt Máriához. Üdvözlét kegyelemmel teljes, az Úr veled van. Mária megilletődött, de az angyal folytatta. Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Íme, méhedben fogansz és fiút szülsz, akit Jézusnak nevezel. Mária értetlenkedve kérdezte. Hogyan lehetséges ez, hiszen férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt. A Szent Lélek száll rád, és a magasságbeli ereje beárnyékol téged. Ezért a születendő gyermek szent lesz, és Isten fiának nevezik majd. Ekkor Mária alázattal a következőt mondta. Íme, az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Ebben a pillanatban megkezdődött az isteni megtestesülés csodája. Jézus fogantatása a Szent Lélek által.
Így van, köszönöm, Nóri. A magyar népi elnevezés, hogy gyümölcsoltó boldogasszony. Szerintetek miért? Tavasz van, nézzetek ki a természetbe.
Ilyenkor szokták beoltani a fákat.
Így van, köszönöm szépen. Tehát a gyümölcsfákat ilyenkor oltják be, és megmetszik, hogy nyáron, meg ősszel sok termés legyen. Az emberek úgy hitték, hogy ha gyümölcs oltó boldogasszony napján oltják a fákat, akkor gazdag termést fognak hozni. Ezen a napon különösen sok szokás kötődött a termékenységhez és az új élethez. A hagyomány szerint a madarak ezen a napon kezdik meg fészkeik építését, és innentől számítják a tavasz valódi kezdetét. A népi időjárás jóslás szerint, ha ezen a napon jó idő van, bőtermés várható. A várandós asszonyok, akik kismamák számára, ez a nap különösen fontos volt, mert úgy tartották, hogy amit ezen a napon kívánnak, az valóra válik. A keresztény hit szerint Jézus ezen a napon fogant meg Mária méhében, és így december 25-én született meg Betlehem városában. Ez az ünnep a megtestesülés csodájának napja, amely az egyházban is kiemelt jelentőségű. Mária az egyház példaképe, mert ő volt az első, aki befogadta Jézust. Az ige testté lett. Ez mit is jelent? Azt jelenti, hogy vagyis Isten valóban emberré lett, hogy közöttünk éljen. Tehát Isten is Jézus, meg ember is. Az angyali üdvözletből származik az Üdvözlégy Mária imádság. Első fele, amely az egyik legfontosabb keresztény imádság lett. Ugye ezt ismerjük is, szoktuk imádkozni a rózsafűzérben is sokszor az Üdvözlégy Máriát. Egyházi ünneplése és Mária igényének az üzenete. Kérlek szépen, Bíborka, mondd el nekünk.
Az ünnepet a katolikus egyház nagy tisztelettel ünnepli, hiszen ez az egyik legfontosabb Mária ünnep. 12. Pius pápa 1942-ben az egész világot Szűz Mária szeplőtelen szívének ajánlotta ezen az ünnepen.
Tehát tanultunk róla, hogy van sokféle boldogasszony, gyümölcsoltó boldogasszony, gyertya szentelő boldogasszony, kisboldogasszony. Például a kisboldogasszony, az milyen ünnep? Mikor ünnepeljük? Iskola kezdetekor, szeptember 8-án, Máriának az a születésnapja. És van a nagyboldogasszony, az pedig augusztus 15, amikor Mária testestől lelkestől felvétetett a mennybe. Mária példájáról mit tanulhatunk? Bíborka.
Alázat és bizalom Istenben. Mária nem értette teljesen Isten tervét, mégis teljes szívvel elfogadta. Nyitottság az isteni hívásra. Mária igénye példakép minden keresztény számára, hiszen mindannyian meghívást kaptunk Istentől. A megtestesülés csodája. Jézus nem egy távoli, elérhetetlen Isten, hanem emberként közénk jött, hogy megváltson minket.
Így van. Következő történetünk, ez Nagybőtnek a második vasárnapján volt az evangéliumban, Jézus színe változása. Az isteni dicsőség megmutatása. Ugye tanultunk itt a rádióadásban is Jakabról és Jánosról, ők kik voltak?
Két apostol.
Igen, és testvérek voltak ők?
Igen.
Igen, így van. Tehát Péter, Jakab és János, Péter Andrásnak volt a testvére, de András nem volt ott, de Péter, Jakab és Jánost egyszer Jézus felvitte magával egy hegyre. A színeváltozás történetét három evangélium is megörökíti. Máté evangélista, Márk evangélista és Lukács evangélista. A bibliai történet úgy szól, Jézus magához hívta három apostolát, Pétert, Jakabot és Jánost. Majd felvitte őket egy magas hegyre, ahol megváltozott a külseje. Ennek a hegynek a neve Táborhegy volt. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap, ruhája fehér lett, mint a fény. És Mózes és Illés megjelent mellette, és beszélgettek vele. Ezt a három apostol mind látta, hogy a ószövetségi próféták megjelentek Jézusnak, és beszélgettek. Ekkor Péter így szólt. Tibi.
Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet.
Miért mondta Péter, hogy építenének szívesen egy-egy sátrat? Tibi.
Hogy ott aludjanak.
Igen, mert ott jól érezték magukat. Ügyes vagy. És miközben ezt mondta, felhő borította be őket, és a mennyei atya, hangja hallatszott az égből. Mit mondott a mennyei atya? Tibi.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok.
Tehát kinyilatkozta mondta a mennyei atya, hogy ez az én szeretett fiam. Volt, hogy már máskor is kinyilatkoztatta ezt. Mikor emlékeztek a régi tanulmányaink során?
Amikor Jézus megkeresztelkedett.
Így van, nagyon ügyes vagy, Nóri. Akkor pontosan a Jordán vizében megkeresztelkedett, és egy galamb képében leszállt rá a Szentlélek, és akkor is a mennyei atya szózata hallatszott. A tanítványok ekkor alszra borultak félelmükben, de Jézus hozzájuk lépett, megérintette őket, és így szólt.
Keljetek fel, és ne féljetek!
És amikor ez megtörtént, utána Mózes és Illés egy pillanatok alatt eltűnt. A színeváltozás jelentősége. Szerintetek mi lehet ennek a jelentősége?
Jézus isteni dicsőségének kinyilatkoztatása.
Így van, mit jelentette ez a kinyilatkoztatás?
A tanítványok számára világossá vált, hogy Jézus nem csupán ember, hanem valóban Isten fia.
Igen, így van. Kapcsolat az Ószövetséggel. Mi volt? Hát az, hogy Mózes és Illés jelenléte azt mutatja, hogy Jézus az egész törvényt és a prófétákat is beteljesíti.
Jó.
Tehát az Ószövetséggel is kapcsolatban maradt, mert azt nem akarja eltörölni, ugye a zsidó hagyományokat, meg a prófétákat. És még mi a jelentősége szerintetek ennek a színeváltozásnak?
Előreutalás a feltámadásra. A színeváltozás előrevetíti Jézus dicsőséges feltámadását, amely után már nem földi testben, hanem megdicsőült formában jelenik meg tanítványainak.
Igen, így van. Tehát a feltámadást is előre vételezi és megmutatja ez a színeváltozás. Amikor feltámad Jézus, utána még visszajön és találkozik az apostolokkal megdicsőült formában, tehát megdicsőült testben, eljön és találkozik még az apostolokkal többször is.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz érettünk bűnös lelkekért, most és halál.
Az ige testé lett, és ma is köztünk él.
Üdvözlégy Mária, kegyelmek asszonya, az Úr van veled, áldottabb vagy minden asszonynál.
És most áttérnénk Szent Józsefre, akinek nem sokára fogjuk ünnepelni a nevenapját, mégpedig március 19-én. Ki volt Szent József, gyerekek? Többféle Józsefről tanultunk már az Ószövetségben, arról a Józsefről, akik eladtak a testvérei, de ez most nem az a József, hanem ez egy másik József, Tibi.
Jézus apukája volt.
Így van. Ő volt Jézus nevelő apukája. Az igazi apukája ugye a mennyei atya, de a nevelő apukája Szent József. Mi volt az ő foglalkozása, Bíborka?
Ács.
Igen, ács volt, fával dolgozott, kiskorában segített neki sokat az apukájának Jézus, és aztán nagykorában ő is elsajátította ezt a szakmát. Jézus nevelő apját, Mária jegyesét és az egyház egyik legnagyobb szentjét Szent Józsefnek hívják. Az ő életében Isten terve csendben, alázatban és engedelmességben valósult meg. Bár a Szentírásban kevés szó esik róla, az egyházatyák és a keresztény hagyomány mély tisztelettel tekintenek rá, mint a munkások és a családok védőszentjére. Szent József alakja a Bibliában. Szent József alakja leginkább Máté és Lukács evangéliumában jelenik meg. Ő volt az a férfi, akit Isten kiválasztott arra, hogy a messiás földi gondviselője legyen. Nóri.
Dávid házából származott, vagyis királyi vérvonalból jött, amely beteljesítette a proféciákat, hogy a megváltó Dávid utódai közül származik.
Amikor népszámlálás volt, akkor is vissza kellett nekik menniük Dávid házának városában, Betlehembe, és azért, mert József onnan származott. Mit tudunk még Józsefről?
Igaz ember volt, aki Máriát nem akarta szégyenbe hozni, amikor megtudta, hogy gyermeket vár. Itt már megmutatkozik bölcsessége és irgalmassága.
Így van. A Biblia azt szokta mondani a jó emberekre, hogy igaz ember volt. Tanultunk már például Zebedeusról is. Zebedeusról is mondtuk, hogy igaz ember volt. És Máriát József nem akarta megszégyeníteni, ezért elfogadta. Először ő is kételkedett, de aztán az angyal megjelenése után elfogadta, hogy gyermeket vár, és nem bocsájtotta el, hanem elvette feleségül. Nóri, folytassuk akkor.
Isten angyala álmában szólt hozzá, és ő engedelmeskedett, elvette Máriát feleségül, és gondoskodott Jézusról.
Így van, köszönöm szépen. Mik voltak, gyerekek, Szent József életének a legfőbb eseményei? Bíborka.
Első, az angyali üdvözlet utáni döntése. Mária eljegyzése után kiderült, hogy gyermeket vár. József, aki az igaz ember volt, először el akarta bocsátani titokban, de Isten angyala álmában megjelent neki, és elmondta, hogy a gyermek a Szentlélektől fogant. József ekkor teljes bizalommal és engedelmességgel vállalta szerepét.
Nóri?
Második, a betlehemi születés és a menekülés Egyiptomba. József és Mária a népszámlálás miatt Betlehembe mentek, ahol Jézus megszületett. József ott volt a születés pillanatában, gondoskodott a szállásról és védelmezte a gyermeket. Amikor Heródes a gyermek Jézus életére tört, József újra álmában kapott utasítást, hogy meneküljön Egyiptomba. Azonnal útnak indultak, így megmentette Jézus életét.
Balázs?
Visszatérés Názáretbe és az ács munkája. Heródes halála után József visszatért családjával Izraelbe és Názáretben telepettek le, ahol egyszerű ácsként dolgozott. Ezzel példát adott a munka becsületéről, az alázatos életről és a család iránti elkötelezettségről.
Mi volt a negyedik? Nóri?
Negyedik. Jézus templomi bemutatása és az elveszett gyermek. József és Mária a törvény szerint bemutatták Jézust a templomban, ahol Simeon felismerte benne a messiást. Később, amikor Jézus 12 éves volt, a templomban maradt, és 3 napig keresték, míg végül megtalálták. Akkor Jézus így válaszolt, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem? Ez volt az egyik utolsó bibliai említés Józsefről.
Ezek voltak tehát Szent József életének a főbb eseményei. Mi jellemezte Szent Józsefet, Tibi?
Csend és engedelmesség. A Bibliában József egyetlen szavát sem jegyezték fel, mégis minden tettével Isten akaratát teljesítette. Igen. Engedelmes volt, még ha nem is értett minden teljesen. Felelős és gondoskodó családfő. József hűségesen gondoskodott Máriáról és Jézusról. Bármilyen nehéz helyzetben megvédte és ellátta a családját.
Tibi, milyen veszélyes helyzetekben védte meg József a családját?
Elvitte Egyiptomba, hogy nehogy megölje Heródes.
Így van. Fontos volt a munka és a hétköznapi élet szentsége az életében. Ácsként dolgozott József, és Jézust is megtanította erre a munkára. A fizikai munka értékét mutatja be nekünk, és hogy Isten a hétköznapi életben is jelen van.
Isten akaratának elfogadása. József többször is kapott útmutatást álomban, és minden esetben készségesen és azonnal engedelmeskedett.
Tehát nagyon fontos volt, hogy József igaz ember volt, engedelmeskedett, nem mindig értett teljesen mindent, de rábízta magát a Jóistenre, a mennyei atyára, és nagyon fontos szerepet töltött be a Szent Család életében. Van egy nagyon szép imádságunk, amikor elindulunk otthonról, régi ima, akkor Szent Józsefhez szoktunk imádkozni. Ő rábízzuk a háznak a kulcsait. Szeretném, ha most a rádióban elmondanánk ezt a szép régi Szent József imát. Bíborka.
Ima Szent Józsefhez.
Ó Szent József, légy házunk ura, kis családunk patronusa. Egyetértés hű szeretet egyesítse szíveinket. Az ég felé mutas utat, bátorítsd az ellankadtat. Küzdelmünkben légy vezérünk, erényekben példaképünk.
Átadjuk a ház kulcsait, oltalmaz és véd lakóit. Zárd ki mindazt, ami káros, ami üdvünkre hátrányos. Engedd be az Isten áldást, minden jóban gyarapodást. Ajánlj minket Jézusodnak, szeplőtelen szűzanyánknak, hogy családunk kicsi háza Názáretnek legyen másra. Amen.
Tehát Szent József a családok védelmezője, imádkozhatunk hozzá, hogy segítse a mi saját családunkat is, és egységben és szeretetben tartson meg bennünket. A munkások patronusa is, mert segítségül hívhatják őt a dolgozók, hogy tisztességes munkájuk legyen. És még a csendes szolgálatnak a példaképe is, mert megmutatja, hogy nem kell híresnek lenni ahhoz, hogy nagy dolgokat vigyünk véghez. Tehát Szent Józsefet hívjuk munkás Szent Józsefnek is, 12. Pius pápa 1955-ben vezette be ezt az ünnepet, május 1-jét, hogy Szent Józsefet a dolgozók példaképévé tegye. Szent Józsefnek az ünneplapja március 19, de ha azt mondjuk, hogy munkás Szent József, akkor is őrá gondolunk, az pedig május 1-je. Szent József az egyház védőszentje is. 13. Leó pápa 1889-ben nyilvánította az egyház védőszentjévé. Szent Józsefet szoktuk hívni segítségül, a jó halál kegyelméhez szoktunk hozzá imádkozni. Gyerekek, szerintetek mit jelent az, hogy jó halál kegyelme? Tibi.
Úgy, hogy a egyik napon ugye elalszunk, és a másikon nem kelünk fel. És nem úgy, hogy háborúba meghalunk, vagy később fenyegetnek és meghalunk, vagy meg úgy, hogy ilyen hosszú betegségben.
Így van, attól is óvjon meg minket a Jóisten. Tehát sokszor imádkozunk azért, például esténként, így szoktuk mondani, hogy nyugodalmas jó éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten. Tehát a földi élet kegyelmi állapotában fejezzük be az életünket. Az mit jelenthet, hogy valaki kegyelmi állapotban van? Ugye voltatok már első áldozók, tehát szentségekkel megerősítve, békével tud búcsúzni el az ember, nem pedig erőszakos halállal, hirtelen az életét rendezetlenül hagyva. Áttérünk a bencés regulára, Szent Benedeknek a regulájára, ora et labora, azt jelenti imádkozz és dolgozz. Szent Benedek regulájának központi gondolata ez. A regula három alapelven nyugszik, az első Isten szeretete és az imádság. A szerzetesek napját a zsolozsma határozza meg. A második a munka és az önellátás. A bencések mezőgazdasági munkát végeztek, könyveket másoltak és tanítottak. A harmadik az engedelmesség és a közösségi élet. A kolostor érén az apátát, akinek engedelmeskedtek a szerzetesek. Tehát ez a Szent Benedek megalapította a bencés rendet, ez a középkorban történt, és a hit, a tanulás és a kultúra központja lett egész Európában. Az emléknapja március 21-e, és az ünnepnapja a bencés naptár szerint március 21, a hagyományos ünnepnapja pedig július 11. Tudunk-e valami csodát Szent Benedekről? Balázs.
A legendák szerint Szent Benedek sok csodát tett. Mérgezett bort kínálta neki, de Isten megvédte az italból, előugrott egy kígyó. kenyérből próbálták megmérgezni, de Isten angyal megóvta. Profétai látomásai voltak, és megjósolta saját halálát. Halála előtt az apátságban áldást adott tanítványaira, majd Istenhez emelte lelkét.
Igen, köszönöm szépen. Szent Benedek hatása és tisztelete, Balázs.
6. Pál pápa 1964-ben Európa védőszentjévé nyilvánította. A bencés kolostorok a hit, tudomány és a művészet fellegvárai lettek. A Benedek medál a keresztények körében egyik legismertebb védelmező szimbólum. Szent Benedek életével és szabályzatával egy új életformát és spirituális utat adott a világnak, amely ma is követendő példa.
Köszönöm szépen! Összefoglalásul játék következik. Mikor van Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe? Bíborka.
Március 25.
Igen, köszönöm szépen. Mit ünneplünk Gyümölcsoltó Boldogasszony napján? Nóri.
Gabriel arkangyel üzenetet küldött Máriának, hogy gyermeke fog születni.
Így van, pontosan. Köszönöm szépen. Mikor van Szent József napja? Bíborka.
Március 19.
Így van. Hívjuk még Szent Józsefet munkás Szent Józsefnek is. Ezt mikor ünnepeljük? Tibi?
Május 1-e.
Így van. Szent Józsefet még minek hívjuk? Kiknek a védőszentje?
Balázs. Családoknak a védőszentje.
Így van. Pontosan a munkásoknak és a családoknak. Köszönöm szépen. Aztán, mikor ünnepeljük Szent Benedek emléknapját?
Július 11 és március 21.
Így van, köszönöm szépen. És ők kiknek a védőszentje?
Európa védőszentje.
Így van, köszönöm. Jézus színeváltozásánál, amikor Jézus felvitt 3 apostolt a Tábor hegyére, kik voltak azok az apostolok? Tibi?
Péter, Jakab, János.
Így van, pontosan őket vitte föl. Nagyon jó. Kihez imádkozunk akkor, amikor a jó halál kegyelméért szeretnénk imádkozni? Melyik szenthez?
Szent Józsefhez.
Így van. Szent József példája arra hív, hogy a csendes, hűséges munka és az Istenre való teljes ráhagyatkozás milyen hatalmas erővel bírhat. Ahogy ő védelmezte a Szent Családot, úgy kérhetjük az ő közbenjárását saját életünk kihívásaiban is, és a saját családunkra is. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, és kívánunk még további áldott nagybőti időszakot és jó készülést a húsvétra. Bíborka, Nóri, Tibi és Balázs, köszönöm szépen, hogy együtt imádkozhattunk, elmélkedhettünk ezekről a szentekről, és így búcsúzunk el a rádióhallgatóktól is. Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Jacsúrit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként Jules Verne a Dunai hajós című regényének első részét hallgathatják meg, majd Balsi Balázs Ferences szerzetes elmélkedése szól. Egy órakor regionális hír összefoglalóval és a kora esti hírmondóval. 2:05 mindennapi egészségünk című magazinunkkal jelentkezünk. A mai adásban dr. Sáfrány Judit pszichológussal beszélgetünk az onkológiai betegségekről, a stressz szervezetre gyakorolt hatásáról, valamint a mentális egészség megőrzésének fontosságáról. 3:05 kezdődik Közélet című műsorunk, melyben a vasútmodellezésről lesz szó, amely Tóth Gábor füzéri plébános atya egyik hobbija. 4 órától zenei összeállítás szól. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Bérincsik Márton, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Karkus István, Kolesszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikú, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Csernő, Tompos Péter, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Az igazgató főszerkesztő Bércesi András, valamint a rádió elnöke Buda Péter atya nevében is a bemondót Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak jó éjszakát kívánunk!
Jézus meghallotta, hogy a zsidók kidobták a vakon született embert. Amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel az ember fiában? Ki az Uram? Kérdezte az ember, hogy higgyek benne. De hisz, látod, felelte Jézus, ő beszél veled. Erre felkiáltott, hiszek Uram, és leborult előtte. Olvasom a János evangéliumban. Ahol te csak vízcseppet látsz, ott a tudós a mikroszkóp alatt a mozgó élőlények egész világát fedezi föl. Ahol te csak dolgot láttál, ott a költő, a művész egy nagyobb, szebb valóság megnyilvánulását látja. Ahol az ember csak élő személyeket, véletlen eseményeket lát, a hívő keresztény ugyanott Isten növekvő gyermekeit, az Atya épülő országát látja. A hit tehát nem korlát, hanem kibontakozás. Általa felcseréled a magad rövid látását Isten látásával. Ahogy szemünk nem képes a napfényt befogadni, mert az túlságosan erős, ugyanúgy értelmünk kutatási területe is korlátozott. A hit azonban átemel a korlátokon. Új látóhatár tár elénk, új egeket és új földet. Segítségével megértem Isten gondolatát, hallgatom őt és rábízom magam, mint biztos kezű mesteremre. A hit segítségével belépek Isten fénykörébe. Adj nekem, Uram, tiszta értelmet, hogy téged lássalak. Alázatos értelmet, hogy téged hallgassalak. A szeretet lelkületét, hogy neked szolgáljak, a hit lelkületét, hogy benned maradjak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak ezesem. Ha megtartasz holnapi napodra,
nem fordító azt megbántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.